Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány a mai ülésén megkezdi a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, a célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön, 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon belül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek, a vidék felszabadítása a helyi oligarchák és politikai függőségek alól, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi, közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás a településeken, helyi adottságok épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek, hazatelepülési program, hogy a vidékre visszatérők könnyebben jussanak földhöz, hitelhez és lehetőségekhez. Újabb szakaszába lépett a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolása, a kormány közzétette azoknak a kekváknak a listáját, amelyek július végével megszűnnek. A magyar közlönyben megjelent határozat nem csak a megszűnő alapítványokat nevezi meg, hanem azt is rögzíti, hogy mindegyikhez elszámolási biztost rendelnek a vagyon és a működés lezárásának lebonyolítására. A dokumentum szerint július 31-ével a következő alapítványok szűnnek meg: Jövő Nemzedék Földje, MOL Új Európa, Hausmann, Közép-Európai Oktatási, Millenáris, Batthyány Lajos, Matthias Corvinus Kollégium, Kékbolygó Klímavédelmi, Makovec Campus, Tudástér, Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért, Közép-Európai Épített Örökség Megőrző, Magyar Kultúráért, Polgári Művelődésért Oktatási, Élvonal Csúcskutatási, valamint a Zalazón Alapítvány. Az Európai Bizottság alelnöke szerint az új magyar helyreállítási terv az unió pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság erősítése terén is magasabb szintű vállalásokat tartalmaz a korábbiaknál. Raffaele Fitto kiemelte, ebben szerepel a korrupció ellenes keretrendszer erősítése, a közbeszerzési szabályok javítása és az európai ügyészséghez való csatlakozás. Hangsúlyozta, Magyarország nem részesül különleges eljárásban, az országnak augusztus 31-ig van ideje a vállalások teljes körű végrehajtására. A rövid határidő ellenére a kormány hazahozza a magyaroknak járó 1000 milliárdokat, közölte a Tisza párt uniós parlamenti képviselőcsoportja a testület szakbizottsági meghallgatása után. Közleményükben felidézték, a kormány és az Európai Bizottság között májusban kötött politikai megállapodás követően Magyarország benyújtotta a helyreállítási terv módosítási kérelmét. A nemzeti kisebbségek jogainak védelméről, különösen a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről tárgyalt Ungváron az ukrán emberi jogi parlamenti biztos és a magyar alapvető jogok biztosa. A felek megállapodtak a két intézmény közötti együttműködés erősítéséről és a rendszeres kapcsolattartásról. Szeptemberben kölcsönös látogatásokkal és közös monitoring programokkal folytatják az egyeztetéseket. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. Ez a jogszabály ad felhatalmazást az iparügyekért felelős miniszternek az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínének kijelölésére. Az indoklás szerint viszont ezek engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A belügyminiszter szerint egyszerűbb és költséghatékonyabb keretek között rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot. Pósai Gábor közölte, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség ZRT-vel februárban kötött 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket felmondta, az új közbeszerzési eljárás előkészítése már megkezdődött. Korábban Karácsony Gergely budapesti főpolgármester sürgette, hogy idén ne legyen tűzijáték. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benzin bruttó 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult, a benzin literje így átlagosan 601, a gázolaj pedig 615 forintba kerül mától. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokkádot. Donald Trump amerikai elnök csapások további sorát ígérte Irán ellen, amíg a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Végül az időjárásról: átmenetileg kialakultak erősebben felhős területek, szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik, amúgy a légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestyéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. Baráti beszélgetés, kártyaparti vagy társasozás, esetleg kellemes borozás. Ilyenkor biztosan előkerülnek a finom sós sütemények is. Ezek receptjei közül válogatunk Süye Károlyné, Klárika néni segítségével.
Minden családban van valami kedvenc, amit szinte majdnem minden alkalommal sütnek, de azért a változatosságra is törekedhetünk, és nagyon sokféle, már csak formára is nem egyféle sós sütemény van, hanem nagyon sok. És hát azt is tapasztaltam, hogy nem mindenki szereti az édes süteményt, de ugyan szívesen fogyasztanak sós süteményt, és főleg különböző családi alkalmakkor, ünnepekkor mindig vannak olyanok, akik a sósat részesítik előnybe, tehát mindig szoktam azt is készíteni. Formára is igen változatosak a sósak, hát ugye a pogácsa, akkor a rúd vagy stangli alakú, a kifli alakú, akkor a különböző perec alakú, kocka alakúra is vágják, vagy rombusz alakúra, attól függ, hogy milyen. És hát ízesíteni is nagyon sok minden lehet. Azon kívül ugye, hogy liszt, zsiradék, tojás, tejföl, egyéb ezek az alap dolgok, de ezen felül még lehet a tepertős változata, különböző magvakkal is dúsíthatjuk őket, de mostanság újra, de már erről egyszer beszéltem, a medvehagyma is akár a pogácsába, akár kiflibe használható, tehát tényleg változatosan lehet elkészíteni, és én mostanában azt tapasztaltam a kislány unokáimnál, hogy a édessütemény van, ugyan kiveszik a tányérról, beleharapnak és leteszik, de viszont ha sós van, akkor nekiülnek és falatoznak. Most például a legutóbb sóstanglit vittem, és megkínáltam őket, elvették tőlem a dobozzal, és úgy nekiültek, hogy alig maradt a doboz alján, két kicsi megette. Viszont Eszter, mikor még másfél éves sem volt, és akkor költöztek el Dunakeszire, és mikor váltak az állomásnál, megállt, és nagyi pogácsát kérek, és nem ment egy tapottat sem arrébb, amíg nem került elő a táskából a pogácsa, tehát majdnem ez volt a belépőm hozzájuk, hogy pogácsát kellett vinni, hát most már azért ezt ennyire így nem követelik ki, de szeretik, most is azt tapasztaltam, hogy jobban megeszik a sósat, és azért ez is úgy, ugyanúgy, mint minden más, amit otthon készítünk, olyan különleges adalékanyagokat nem tartalmaznak, mint amit az üzletbe lehet megvenni. Sajnos vásárlásnál kevés időnk van arra, hogy elolvassuk, hogy mi minden adalékanyag van benne. Én most csak úgy egy példaként mondom, hogy most vettem egyfajta kenyeret, és hát olyan sok volt a felírás rajta, hogy otthon elolvastam. És hát közel 40 adalékanyag volt benne a kenyérbe. Hát akkor a süteményekben, ami még tovább eláll, szóval egyszerűen nem tudom, hogy ennélkül már semmit nem tudunk venni a boltba, de hát amit magunk készítünk, azt tudjuk, hogy mit rakunk bele, ezért fontos az, hogy ezt is megtanulja egy háziasszony, hogy hogyan tud gazdálkodni, és nem beszélve arról, hogy a sósütemények nagy része nagyon jól bírja a fagyasztást, fagyasztóba eláll, tehát akár előre is elkészíthetjük, vagy ha egyszerre nagyobb adagot készítünk, akkor ha van a helyünk természetesen a fagyasztóba, akkor elővesszük, és akkor olyan, mintha friss le, akkor sült volna aznap.
Igen, meg valahogy úgy vagyunk, hogy az édes süteményeket azok mindig valami családi ünnephez, vagy egyéb nagy ünnepekhez kötjük, és azt viszonylag ritkábban is készítjük. Viszont ezeket a sós készítményeket, pogácsákat, ezeket egész héten is akár fogyasztja a család, ha éppen úgy jön ki a hétvégi sütés. Igen, hát hétköznap is van, aki este neki ugrik, és süt egy tepsivel.
Hát ropi helyett is, vagy azok, amit egyébként meg este a tévénél szoktak ropogtatni, hát már egyes cukrászdák így árulják például a sóstangliukat, hogy tévéropi. Vékonyabbra vágják, és akkor az alapanyag ugyanaz. Múltkorában a lányomék voltak egy esküvőn, és nagyon finom pogácsa volt. Gouda, úgy kell írni a sajtot, ez egy holland sajt, ezzel volt, alul felül sajt volt. És hát hoztak is nekem Pestről, egy cukrászdába vették, nem mondom meg mennyiért, mert nagyon borsos ára van, bár az alapanyag sem olcsó, mert vaj kell hozzá, túró, tehát az alapanyag sem olcsó, amit készítünk. Hát nekem most csak egy negyed kiló túrom volt otthon, és ahhoz számítottam a többi alapanyagot, és elkészítettem, hát mondhatom, hogy vert a több ezer forintos pogácsát, már így a kilóját, és akkor ezt szeretném most megosztani. Ehhez kell egy, hát a negyed kiló túróval, negyed kiló vajjal készítettem, 72 darab jó, ilyen közepes nagyságú pogácsa lett belőle, tehát ez igazán elegendő egy családnak, sőt, én még ebből le is fagyasztottam, a másik gyerekekhez is vittem, tehát nem csak mi a közvetlenül ettük meg, vagy fogyasztottuk el, sőt, még van belőle. Tehát szükséges hozzá 25 deka túró, 25 deka vaj, ehhez csak a vajat javaslom, és hát 30 deka liszt, de egy kicsivel több kellett hozzá, ennek a fele rétes liszt legyen, egy másfél deka só, két tojás sárgája, a fehérjére is szükség lesz, de a tésztájába az megy, és amit én azelőtt készítettem, ilyen túrós pogácsát, ahhoz nem ért semmilyen fújtatóanyagot, vagy sem sütőpot, sem élesztőt, nem mondom, én most egy kevés élesztővel kipróbálom, tehát ehhez a mennyiséghez olyan két dekányi élesztőt tettem, viszont egy aktíviát és egy jó nagy kanál tejfölt meglangyosítottam, abba tettem egy csapott kanál cukrot, és ebbe morzsoltam az élesztőt, meg tettem rá egy-két kanál lisztet, és egy ilyen kovász készítettem hozzá, és úgy dolgoztam össze. Ezt követően beraktam a hűtőszekrénybe egy fél órára, aztán elnyújtottam, és amikor elnyújtottam, megkentem a tetejét a tojásfehérjével, és akkor úgy hajtottam. Ezt még egyszer megismételtem, tehát közben hűtőszekrénybe raktam, elmentem vásárolni, és akkor utána szaggattam ki. Na most a sajt nincs a tésztájába, viszont alul felül sajt van. Na most hogy kerül alulra a sajt? Nekem most nem volt ez a holland sajtom otthon, hanem volt füstölt sajt, trapista sajtom és másik trapista sajt is. Ezt a kettőt összekevertem, és a maradék tojásfehérjébe egy egyenként a készpogácsákat belemártottam a tojásfehérjébe, és úgy ereszelt sajtba, és ettől így ráragadt az aljára, és úgy raktam le a sütőpapírra a vérelt tepsibe, és majd a tetejét megkentem felvert tojással, arra viszont a sajtot nem a finom sajtreszelőn reszeltem le, hanem az alma reszelőn. Előtte bevagdostam ugye a pogácsát ilyen jó éleskéssel mélyen, ilyen kocka vagy négyzet alakúra, és akkor úgy megkentem tojássárgájával rá ezt a sajtot, és akkor 200 fokos sütőbe sütöttem. Hát nagyon-nagyon finom pogácsa lett belőle, és akkor ebből fagyasztottam is le. Ezt javaslom mindenkinek, ez egy nagyon ünnepi, lemondom, tehát nem bárha csak mondjuk egy olyan levest főzünk, hogy egy húsos babgulyás, vagy bár, vagy gulyásleves, és ahhoz készítünk ilyet, akkor biztos jól lakik a család, mert annyira eteti magát ez a pogácsa, hogy nagyon megéri ezzel. Hát akkor már pogácsával kezdtem, maradjunk a pogácsa dolognál is, ugye ennek is többféle változata lehetséges a pogácsáknak, attól függ, hogy mi kerül bele az alapanyagokon kívül. Hát van egy extra elnevezésű pogácsám, ezt a túrós pogácsát, meg finom, nem is tudom milyen extrának mondtam már, rendkívüli finom tényleg, majd még adok neki egy nevet úgy utólag. Tehát most az extra pogácsáról mondanám el a hozzávalókat, aztán majd az elkészítését. Ehhez én 1 kiló lisztet szoktam, de feléből is meg lehet csinálni. 40 dek a margarin, 10 dek a zsír, lehetőleg házi zsír, 4 deci tejföl, 5 dek a élesztő, 2 csomag sütőpor, na most ilyen ritkán van, hogy élesztőt is, sütőport is használjunk, de így, hogy sütőport teszünk bele, nem szárad ki annyira a pogácsa. 3 darab tojás, plusz 2 darab kell a kenéséhez, 1 csapott evőkanál só, 2 evőkanál porcukor, és 6-8 darab kockasajt. 20 deka trapista sajt, vagy szezámog a tetejére, tehát ez attól függ, hogy mit rakunk a tetejére. Hát itt a tejfölt meglongyosítjuk, tehát itt nem tejet használunk, belekeverjük a porcukrot, belemorzsoljuk az élesztőt, és felfuttatjuk. A margarint, a zsírt, a kockasajtot, a liszttel összemorzsoljuk, hozzáadjuk a sót, a sütőport, a 3 darab tojást, és a már felfuttatott élesztőt. Az egészet összegyúrjuk, rétes tészta keménységű lesz. Elnyújtjuk a tésztát, és 3-szor meghajtogatjuk, közben 20 percig pihentetjük. Na most itt megállok egy pillanatra. Ez az eredeti receptbe, ezt a szuhokáló unokatestvéremtől, Erzsikétől kaptam, és abban nem volt, hogy hajtogatjuk. És még édesanyám élt, amikor egyszer ott sütöttem nála, és később kelt fel, mint én, és megállt az ajtóba, hogy hát én ezt a pogácsát azt mondja, meghajtogatnám. Hát mondom, majd ha édesanyám süti, majd meghajtogatja. Kicsit úgy nem is tetszett akkor hirtelen, hogy most kell föl, azt miért szól bele. De aztán elgondolkodtam rajta, hogy igaza lehet, hogy egy pogácsának sem árt, hogyha hajtogatjuk, mert annál rétegesebb lesz, és könnyebb az egész, mert minden hajtogatásnál levegő is jut hozzá, és akkor nem olyan lesz, hogy fejbe lehet verni valakit, hanem könnyű, friss. Hát még akkor aznap meg is csinál. Tehát utána úgy folytattam én is, hogy elnyújtottam, meghajtogattam, mert még jókor szólt bele, és azóta erre mindig úgy visszaemlékszem, ahányszor ezt csinálom, hogy milyen igaza volt édesanyámnak, pedig először nem tetszett, hogy beleszól. Aztán újra elnyújtjuk, tehát ezt 3-szor egymásra hajtogatjuk, és így pihentetjük. Amikor már megtörtént ez a 3-szori elnyújtást, előkészítünk 4 darab tepsit, mert annyira lesz most szükségünk, az aljára sütőfóliát helyezünk, és a tésztát körülbelül 1 centi vastagra elnyújtjuk, a tetejét 1/2 centiméterenként nézet alakúra beírdaljuk, és 5 centi átmérőjű pogácsaszaggatóval kiszúrjuk, tepsibe rakjuk a hulladékot, ami kimarad, összegyúrjuk és újra szaggatjuk. Ha már a pogácsa a tepsibe van, akkor az összes, akkor megkenjük a felvert tojással, megszórjuk reszelt sajttal vagy szezámmaggal, és én akkor szoktam a sütőt begyújtani, és 15-20 percig előmelegítem, a sütőbe teszem, és körülbelül 20 percig 200-220 fokon sütjük. Ezt meleg sütőbe kell sütni, mert nagyon sokára fog, és szétfolyik a tepsibe. A tepsibe hagyjuk kihűlni, majd kosarakba vagy szakajtóba rakjuk, és úgy kínáljuk. Ebből a mennyiségből olyan 90 darab pogácsa lesz, és hát ami aznap nem fogy el, én azt leszoktam fagyasztani, és amit már mondtam többször is, hogy 1 óra múlva már szobahőmérsékleten úgy kiolvadt, hogy olyan, mintha aznap sült volna. Ezt is érdemes kipróbálni. Tinyóni Erzsikétől, akitől ezt a receptet kaptam eredetileg, ő azt mondta, hogy vittek magukkal Erdélybe, és még haza is hoztak, pár napig voltak ott, vagy egy hétig, és még haza is hoztak, és még akkor is finom volt, pedig nem volt hűtőszekrényben, meg mély hűtőben, de még akkor is finom volt. Na most ebbe a pogácsába én már raktam medvehagymát is. Akkor lehet, hogy egy icip, hát főleg a fagyasztottat használok, mert azért az enged levet, akkor vagy ki kell nyomni, vagy egy icipicivel több részre van szükségünk, de úgyis nagyon finom medvehagymával is. Akkor édesanyámnak volt egy olyan pogácsa receptje, amit elég gyakran sütött, és ha valahová kellett neki vinni, mert szokott, ugye a kisbabát látogattak, temetésre is sütögetett többször, főleg a rokonságba halt meg valaki. Én neki ez a, mit most elmondok, ez a pogácsa, a hozzávalókat mondom először. 50 deka liszt, 15 deka margarin, egy tojás, 2 deci tejföl, 2 deka megfuttatott élesztővel, egy evőkanál porcukor és egy kávés kanásóval könnyű tésztát gyúrunk. Ezt 2 óra hosszat pihentetjük, ezt is 2-szer nyújtjuk, hajtjuk, és kiszaggatjuk pogácsa szaggatóval, megkenjük tojássárgával, és forró sütőbe tesszük. Ő erre nem tett semmit. A tetejére sem sajtot, sem szezámmagot, és mindig nagyon jó, könnyű, finom pogácsája volt. És hát amit, azt hiszem már ezt említettem egyszer, visszanéztem a jegyzeteimet, az omlós vajas pogácsa. Ez csak úgy emlékeztetőül a hozzávalókat elmondom, mert az elkészítése majdnem ugyanaz. 50 deka sima liszt, ehhez vajat használok, 25 deka vaj, 2 tojás sárgája, 2,5 deka élesztő, 2 deci tejföl, 1 kávéskanál só, 1 evőkanál porcukor, és ehhez 1 evőkanál rum szükséges. Az elkészítésénél pedig ezt a tésztát előző este kell elkészíteni, és nylon zacskóba berakjuk a hűtőbe, és másnap deszkán kinyújtjuk, egy picit hagyjuk, hogy ne legyen annyira merev a tésztánk kint, és elnyújtjuk, és ugyanúgy kiszaggatjuk. Ezt megtölthetjük egy finom sajtkrémmel is, mert majdnem elválik a felénél, amíg szét is lehetne törni ezt a pogácsát. Ezt nem olyan nagy pogácsaszlagatóval szoktam, kisebben, hogy kis jó följön, és akkor ha ketté vágom, megtöltöm ezzel a kis sajtkrémmel, és akkor megforgatom a szélét még, ami kilóg a sajtkrémből egy reszelt sajttal. Ez is egy nagyon mutatós, finom, szintén fogyasztható, ez már egy kicsit olyan ünnepibb alkalmakra szoktam készíteni ezt a pogácsát. És akkor a varrónőmtől kaptam egy olyan pogácsa receptet, amibe olvasztva kell a margarint belerakni, tehát nem összemorzsolni, tehát ehhez a hozzávalók, nevezhetem úgy, hogy Julika pogácsája, 50-60 deka liszt, egy csapott evőkanál só, egy kocka margarin, tehát egy 25 dekás margarin, 2,5 deci tejföl, 15 deka sajt, 1 deci tej, 5 deka élesztő, egy egész tojás, és plusz a tetejére is egy tojás majd megkenni. A margarint felolvasztva tesszük hozzá, az élesztőt felfuttatjuk a tejbe, csak hozzárakjuk a többi hozzávalót a liszthez, amit előzőleg ugye beleszitálunk egy tálba. Mindig szitáljuk a lisztet a tészták elkészítéseni, és ahogy ezt összeállítottuk, összegyúrtuk, ennek nem kell pihenni, rögtön lehet nyújtani, és közepes szaggatóval zsírozott tepsibe, illetve hát én mindig sütőpapírt használok. A tetejére felvett tojást kenünk, és 170 fokos sütőbe 15 percig sütjük. Ez is egy nagyon finom pogácsa, érdemes kipróbálni, és hát ezt főleg akkor szoktam, amikor nincs annyi idő, hogy nem kell nyújtogatni, nem kell rá várni, hanem egy szuszra elkészíthető a gyúrással, a kiszaggatással, a sütéssel együtt. És hát ez is egy nagyon finom, finom pogácsa, érdemes ezt is elkészíteni.
Thank you.
akkor jön a sajtos rúd.
A másik nagy kedvenc.
Igen, ezt stanglinak is hívjuk. Hát most ez lett a sláger nálunk, ez pedig a könyvtáros Erzsikétől kaptam ezt a receptet. És ehhez a hozzávalók, tehát ez még árban sem olyan elképesztő, mert körülbelül 1000 forint. Egy fél kiló liszt, mondjuk margarin kell hozzá, bőven 40 dek a margarin, 2 tojás sárgája, 2 deka élesztő, egy kis doboz tejföl, 3/4 része, de én bele szoktam az egészet tenni, 30 deka reszelt rapista sajt, egy csapott evőkanásó és egy egész tojás keletetejére. Tehát a lisztben elmosoljuk az élesztőt, így írja, de én megcsinálom ugyanúgy kovásznak. Felmelegítem, meglangyosítom a tejfölt, és abba belemorzsolom az élesztőt, és teszek hozzá cukrot, meg egy kis lisztet, és akkor a margarint a liszttel szépen eldolgozom, elmorzsolom benne, belerakom a tojás sárgáját, a reszelt sajtnak a felét, a sót, és a felfutatott élesztőt. Érdemes az élesztőt felfuttatni, mert ezt már mondtam máskor is, hogy amiben csak úgy tesszük bele az élesztőt, akkor élesztős íze van. Ha felfuttatjuk, akkor ezt a élesztő ízt én legalábbis soha nem érzem, de ha nem futtatom fel, akkor mindig érzem. És akkor ez is már rögtön jól összegyúrjuk, könnyen kezelhető tésztát kaptunk, és lisztezett nyújtódeszkán kinyújtjuk, a tetejét megkenjük egy egész tojással, és a reszelt sajt másik felét jól rányomkodjuk, és akkor kezdjük keskeny csíkokra vágni, derejmetszővel, és egyforma nagyságúra daraboljuk szét. Na most nekem nem olyan jó a szemmértékem, én ezt tudom magamról, tehát én szoktam csinálni egy kemény kartonból ilyen nagy vonalzókat is magamnak, 10-12 centis, és akkor azt teszem oda, akkor biztos, hogy egyenletes, sőt úgy szoktam, hogy mert ezt én általában 1 kiló lisztből csinálom meg, és akkor ketté veszem, és ami a szélén ilyen össze-vissza, tehát nem pontosan tudja az ember úgy elnyújtani, azt én képes vagyok még egyszer összegyúrni, és akkor már csak a legutolsóból marad egy-kettő olyan, ami nem formás, azt, hogy én meg, azt gyorsan megesszük, úgyhogy az nem kerül a tányérra. És akkor ezt is 180 fokos sütőbe sütjük, és sütőpapírral bélelem, nem zsírozom a tepsit. Hát ezt nevezem én a tévéropinak. De elég vékonyra, olyan kisúnyi vastag szélesre vágom csak el. Mondjuk elég sokáig tart, mire berakja az ember, de hát nem kell túl nagy távolságot hagyni. Egy picit nő, de nem nő össze. Tényleg nagyon finom. Ilyet is láttam már cukrászdába, de az is finom, nem mondom, de azért ez egy különlegesebben finomabb, és nincs úgy kiszáradva. És ez akár másfél hónapig is eláll, vagy még tovább, egy jól zárható dobozba. És nem érződik rajta egyáltalán az, hogy ez nem most tegnap sült, vagy tegnap előtt, vagy aznap. Jó, romlós, ropogós, ezt nagyon szeretem csinálni. Van még egy olyan receptem, amit valamikor még, mikor dolgoztam, Pirikétől kaptam Tiszapüspökibe való, de nem jut eszembe a másik neve. Ez is olyan sós, hogy előző nap kell vegyúrni, előző este. Nagyon egyszerű megjegyezni, mert 25 deka liszt kell hozzá, 25 deka margarin, 8 deka sajt, 1 evőkanál ecet, és 6 evőkanál hideg víz. Ezzel összegyúrni, és másnap kell ugyanúgy elnyújtani, és akkor megkenni a tetejét tojással, és ugyanolyan attól függ, hogy milyen nagyokat akar az ember, 6 centis vagy 10 centis, tehát olyanra elvágjuk. Na most a sós ezeknek a stangliknak a tetejére nem csak sajtot tehetünk, hanem változatosan különböző magvakat, szezámmagot, lemmagot, durvára őrölt diót, én például azzal nagyon szeretem, de tehetünk rá egészen mákot is, de mindezt, amikor megkentük először tojással, és akkor rátapad reszelt sajtot, füstölt sajtot nem célszerű a tetejére rakni, mert az keserűvé válik, ha egy kicsit megkapja. sötétebb is lesz, úgy néz ki, mint hogyha ha megégett volna, a teteje pedig nem égett meg. Egy időben ezt nagyon sokat sütöttem, és a lányomnak ez volt az egyik kedvence, hogy olyat süssél már, amilyet a Pirke néni mondott. Hát a stangdikból ezeket szoktam zömmel készíteni, de van, ezt is mástól kaptam, ezt a sajtos rudat. Hát ez is alapanyagban 60 dek a liszt, 40 dek a margarin, 2 dek a só, 20 dek a reszelt sajt, itt 4 tojás sárgáját ír, és 2 deci tejfölt. Ezeket összegyúrjuk, és itt a sajt fogja felfuttatni. Az előző receptnél az ecet adja meg ezt a dolgot hozzá, akkor van, ahol a sütőpor, de itt pedig csak a sajt, és meg 2 deci tejföl kell hozzá, úgyhogy ezt is, ha összegyúrjuk, nem is kell, hogy álljon, már is lehet nyújtani, és utána kivágni hosszú stangli formára.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a pogácsák és sajtos tanglik készítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a Vatikáni Apostoli Könyvtárban. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász. Leó pápa szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a Vatikáni Apostoli Könyvtárban. 14. Leó pápa szeptember 14-én hétfőn ellátogat a Vatikáni Apostoli Könyvtárba, és felavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklus első fejezetét, amelynek címe Aqua. A Vatikáni Apostoli Könyvtár július 12-én vasárnap bejelentette, hogy a pápa szeptember 14-én hétfőn délelőtt 11 órakor ellátogat az intézménybe, hogy felavassa az Aqua Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklust. A tárlat a hét kiválasztott napjain szeptember 25-től 2027. május 14-éig várja a látogatókat. A Giacomo Cardinali atya, a könyvtár alprefektusa, Simona de Crescenzo, Francesca Giannetto és Delio Proverbio által összeállított kiállításról hamarosan további részleteket is közzétesznek. A tárlat három kortárs személyiség, J.R., francia művész, Bill Moran, amerikai tipográfus, és Fulvio Pierangeli, olasz mesterszakács munkáit egyesíti a pápai könyvtár gyűjteményeivel és tereivel párbeszédben, elmélkedést kínálva a vízről, mint veszélyről és erőforrásról. Mindhárom közreműködő a saját művészeti gyakorlatán keresztül értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A római Anyaszentegyház könyvtárosa és levéltárosa, Giovanni Cesare Pagazzi prelátus örömét fejezte ki, hogy fogadhatja a Szentatyát. Megjegyezte, hogy a kiállítás célja, hogy elősegítse a párbeszédet a kortárs művészet és a könyvtár évszázados öröksége között. A pápa többször hangsúlyozta a múlthoz és a jövőhöz való hűséget. A jelen, így a kiállítás jelene is otthonná válhat, ahol múlt és jövő barátként találkozik, emlékeztetett Pagazzi prelátus. A Vatikáni Apostoli Könyvtár egy ősi intézmény, amely a megőrzésnek és a kutatásnak szenteli magát. A pápa tulajdonában van, és szorosan kapcsolódik a Szentszék kormányzásához és szolgálatához. Hatalmas gyűjteményei, amelyek kéziratokat, levéltári anyagokat, régi és modern nyomtatott köteteket, érméket és medálokat, lenyomatokat és rajzokat, valamint térképészeti és fényképészeti anyagokat tartalmaznak, régóta hozzáférhetők a világ minden tájáról érkező képzett tudósok számára, faji, vallási, származási és kulturális hovatartozástól függetlenül. A könyvtár elsősorban filológiai és történelmi tudományágakra specializálódott, a múltba visszatekintve pedig a teológiára, a jogra és a természettudományokra is. A könyvtár történelmi kapcsolatai a pápai szkríniumhoz kötődnek, amelynek létezését már a Krisztus utáni 4. században dokumentálták. Modern története 5. Miklós pápával kezdődik, aki a 15. század közepén úgy döntött, hogy megnyitja a pápai könyvgyűjteményt a tudósok előtt, valamint 4. Sixtus pápával, aki lefektette az intézmény hivatalos jogi és szervezeti struktúráját, az 1475. június 15-i Ad Decorem Militiantis Ecclesiae című bullájával. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. 30 Nobel-díjas, 30 ország képviselői, korábbi állam- és kormányfők, 20 vezető mesterséges intelligencia szakértő, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az ARU és az Anthropic, valamint a világ 30 legkiemelkedőbb egyeteme és kutató intézete találkozik ezen a héten a Castel Gandolfo-i Borgo Laudato Si-ben, majd később a Kapitóliumon, ahol várhatóan elfogadják a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozatot. A Vatikán a Castel Gandolfo-i pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben rendezi meg a Nobel-díjasok globális gyűlését a mesterséges intelligencia és az atomháború témáról, amelyen a világ több mint 200 leghitelesebb személyisége, továbbá a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vesznek részt július 14-e és 16-a között. 14. Leó pápa új, a mesterséges intelligencia korában az emberi személy védelmét célzó Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája által ihletett tanácskozás egy olyan kontextusban zajlik, amelyet nemzetközi konfliktusok, növekvő instabilitás és egyre összetettebb nukleáris helyzet jellemez. A gyűlés része Leó pápa lefegyverzett és lefegyverző békéről alkotott víziójának. A megbeszélések a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat kidolgozásával zárulnak, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és az autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában. A rendezvény július 16-án ünnepélyes üléssel zárul a római városházán a Kapitóliumon. Három napon keresztül 30 Nobel-díjas, korábbi állam és kormányfő, a világ 20 vezető mesterséges intelligencia szakértője és innovátora, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az Aru és az Anthropic képviselői, valamint a világ 30 legrangosabb egyetemének és kutatóintézetének képviselői konklávé stílusú párbeszédet folytatnak az emberiség előtt álló főbb kihívásokról. A résztvevők kiváltképpen a nemzetközi biztonságról, a születő technológiák irányításáról, a leszerelésről és a békére törekvő gazdaság fejlesztéséről tárgyalnak. A megbeszélések középpontjában az új globális paradigma keresése áll, amely képes ötvözni az innovációt, a felelősségvállalást és az etikát. A tanácskozást a Nobel-díjasok közgyűlése az atomháború megelőzéséért, a Nobel-díjas nők kezdeményezése, a nemzetközi orvosok az atomháború megelőzéséért, a PAGWES tudományos és világügyi konferencia, a UNUS központ, az Amerikai Katolikus Egyetem, a Chicagói Egyetem egzisztenciális kockázat laboratóriuma, a Harvard Orvosi Egyetem, a Brigham és Női Kórház, a Notre Dame Egyetem, a Bulletin of the Atomic Scientists, az atomtudósok bulletinje és a Soka Gakkai International két független szervezet támogatja. A főtitkárság szerepét a Domus Communis alapítvány végzi. A gyűlés zárásaként bemutatják a római nyilatkozatot a lefegyverzett és lefegyverző békéről, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés megszülető modelljeinek korában. A nyilatkozat célja, hogy elveket és iránymutatásokat határozzon meg a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozóan, előmozdítva a nemzetközi biztonság jövőképét, amely az együttműködésen, az emberi méltóságon, az átfogó emberi fejlődésen és a népek közötti békén alapul.
Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A Katolikus Karitász 20 ezer dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek a javításához. A segélyszervezet képviselői a helyszínen háromoldalú projekt megállapodást kötöttek ugandai partnereikkel. A Katolikus Caritas, Caritas Hungarica új nemzetközi fejlesztési programot indított Uganda északkeleti részén a Karamoja régióban. A kezdeményezés középpontjában a Lokitedet településen működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola áll, amelynek 176 tanulója jelenleg megfelelő iskolaépület nélkül többnyire a szabad ég alatt fák árnyékában vesz részt az oktatásban. A gyermekeket a száraz időszakban tűző nap, por és szél, az esős évszakban pedig a tanítást gyakran teljesen ellehetetlenítő csapadék sújtja. Az iskola 9 környező falu gyermekeit fogadja, miközben a legközelebbi másik oktatási intézmény mintegy 20 kilométerre található. Egyes tanulók naponta 7 kilométer gyalogolnak az iskoláig, majd a tanítás után ugyanekkora utat tesznek meg hazafelé. A Katolikus Karitász 20 ezer dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos, két tantermet magában foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása és az alapvető higiéniai feltételek javítása is. Az iskola területén, sőt a közelben sem áll rendelkezésre semmilyen vízvételi lehetőség. Az iváshoz, főzéshez és tisztálkodáshoz szükséges, gyakran erősen szennyezett vizet távoli víznyerő helyekről kannákban hordják az intézményhez és a környező otthonokba. A beruházás ugyanakkor nem csupán új épületeket jelent a közösség számára. A kivitelezésbe a helyi lakosokat, elsősorban a gyermekek szüleit is bevonják, akik személyesen is érdekeltek a fejlesztés sikerében, miközben munkájukért jövedelemhez jutnak. Külön figyelmet fordítanak az egyedülálló, több gyermekről gondoskodó édesanyák, valamint általában a helyi nők foglalkoztatására. A támogatás így egyszerre szolgálja az oktatási feltételek javítását, a családok megélhetését és a helyi közösség megerősítését. A Katolikus Karitász képviselőinek helyszíni látogatása során Kampalában találkoztak a Karitász Uganda országos központjának igazgatójával és munkatársaival. Azt követően a Karamoja régió központjába Morotóba utaztak, ahol Damiano Guzzetti püspökkel, a Morotói Egyházmegye főpásztorával, valamint a Caritas Morono Service munkatársaival, köztük Alum Luana Oloya igazgatóval találkoztak, majd közösen keresték fel a támogatott Lokitededi iskolát. A vendégeket a szülők, a gyermekek és a helyi közösség tagjai hagyományos énekkel és tánccal fogadták. A tanári szobaként szolgáló fa árnyékában megtartott találkozón jelen voltak a családok képviselői és a település vezetői, az egyházmegye oktatási felelőse, a körzeti hivatal képviselője, továbbá a Caritas Uganda és a Caritas Morotó Service munkatársai. A résztvevők elmondták, az új épület és a megbízható vízellátás megteremtése mellett hosszabb távon további tantermekre, kerítésre, valamint a lányok számára bentlakásos elhelyezésre is szükség lenne. A nagy távolságok miatt különösen a lánygyermekek számára jelent veszélyt az odavezető út. A több órás gyaloglás során erőszaknak, zaklatásnak és más visszaéléseknek lehetnek kitéve, ezért sok család nem meri rendszeresen elengedni őket. Ezt a számok is alátámasztják. A 176 kisdiák közül jelenleg csak 44 lány tanul az iskolában. Egy kollégium kialakítása jelentősen növelhetné részvételüket a képzésben. Zagyvari Hárda, a Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta. Egy új út kezdődött számunkra a nemzetközi fejlesztési programok és a közös felelősségvállalás terén. A Lokitededi látogatás egyszerre volt felemelő és megrendítő. Felemelő volt látni, milyen sok szülő jött el, és milyen elszántan szeretnék biztosítani gyermekeik tanulását. Ugyanakkor nehéz volt szembesülni azzal, hogy az iskolát néhány fa árnyéka jelenti, a gyermekek pedig sokszor órákon át gyalogolnak az iskolába. 2-7 kilométerre lakó kislányt hazáig kísértünk. Édesanyjuk egyedül neveli őket, tűzifát gyűjt és ad el azért, hogy előteremtse az iskoláztatás költségeit. A lányok napközben olyan cirokot és kölest esznek, amelyet édesanyjuk a távolról hozott sárgás, szennyezett vízben főz meg. Amikor később azt a víznyerő helyet is meglátogattuk, ahonnan a családok az iváshoz, főzéshez és mosakodáshoz szükséges vizet hordják, még világosabbá vált, milyen alapvető változást hozhat itt egy iskolaépület, egy biztonságos vízvételi hely és egy latrina. Ezek nem pusztán falak és csapok. A gyermekek egészségét, biztonságát és jövőjét jelentik. Nincs olyan ország, kezdeményezés vagy támogatás, amely túl kicsi lenne ahhoz, hogy segítsen és valódi változást hozzon. Minden hozzájárulás értékes, ha szeretettel és felelősséggel történik, mondta el Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója. A küldöttség játékokat, Rubik kockákat, tanszereket, szappant és édességet adott át a tanulóknak. A vendéglátók hagyományos ajándékokkal fejezték ki köszönetüket a Magyar Segélyszervezet segítségéért. Az út során háromoldalú projekt megállapodás is született. Ennek értelmében a Katolikus Karitász fejlesztési partnerként, a Caritas Uganda felügyeleti és koordináló partnerként, a Caritas Morotó Service pedig helyi megvalósítóként vesz részt a munkában. A felek emellett megtették az együttműködési keretegyezmény megkötéséhez vezető első lépéseket is, hogy kapcsolatuk ne érjen véget a jelenlegi hozzájárulás felhasználásával. A magyar és az ugandai karitás szervezetek a jövőben is közösen kívánnak dolgozni Karamoja leginkább rászoruló lakóinak támogatásáért. A következő fejlesztési szakaszok tervei között biztonságos víznyerőhely kialakítása, további tantermek építése, az iskola területét védő kerítés, valamint a lánygyermekek számára létrehozandó bentlakásos részleg szerepel. A katolikus karitás számára a segítségnyújtás Magyarországon kezdődik, de nem ér véget az országhatároknál. A szolidaritás nem jelent választást a közeli és a távoli rászorulók között. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságos, emberhez méltó körülmények között tanulhasson, bárhová is született. A segélyszervezet arra kéri a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az ugandai iskola fejlesztését. Minden adomány hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekek többé ne a tűző napon vagy az esőben, hanem biztonságos tantermekben tanulhassanak, tiszta vízhez juthassanak, és esélyt kapjanak egy biztosabb jövőre. A támogatás lehetséges módjairól, köztük az online adományozásról és az adományvonalról a Katolikus Karitás oldalán tájékozódhatnak.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse. Devecseri Gábor. Imátlan ima. Befejezni a napot szépen. Bízni az óra örömében. Az álomhajóján kivárni, szeretteinknek jót kívánni, élőnek, holtnak, szeretteink szeretteinek szép rendszerint, örömet kívánni mindahánynak, torló percek hullámot hánynak, az órák az éjbe ömölnek. Örömet kívánni az örömnek.
Devecseri Gábor Imátlan ima című versét Tér Gabriella előadásában hallották. Devecseri Gábor magyar költőíró, műfordító, klasszika filológus 1917-ben született Budapesten, tanulmányait is itt végezte, református gimnáziumban érettségizett. Csodagyerekként indult, 15 éves volt, amikor első Karinthy Gáborral közös kötete Somlyó Zoltán előszavával megjelent. 1938-ban lefordította és Kerényi Károly bevezetésével jelentette meg Catullus összes verseit, 1939-ben diplomázott a Pázmány Péter Tudományegyetem görög-latin szakán, miközben már a nyugat harmadik nemzedékéhez tartozónak számított a Nyugatban és a Szép Szóban megjelent verseivel. 1941-ben doktorált, doktori disszertációja címe a művészi tudatosság Kalimakosz költészetében. 1942-ben tanári diplomát szerzett, 42-től 45-ig a Baumgarten könyvtár könyvtárosa volt. Egymás után jelentek meg Plautus, Platón, Hérodotosz fordításai. 1945-ben publikálta az Élő Kosztolányi című esszékönyvét, és az Állatkerti útmutató című gyermekek számára írt szellemes és eredeti verses kötetét. 1945 után a Budapesti Tudományegyetem görög tanszékén irodalomtörténetet, a Színművészeti Akadémián művészettörténetet tanított. A sztálinista diktatúra kiteljesedése során belépett az MKP-ba, és egyik vezéralakja lett az új Révai József és Horváth Márton irányította irodalompolitikának. 1948-54 között őrnagyi rangban oktatott irodalmat a Magyar Néphadsereg Tiszti Akadémiáján. Rendkívüli formaérzéke révén bármit képes volt megverselni, ő készítette el az Odüsszeia és az Iliász korszerű magyar fordítását, lefordította a homéroszi himnuszokat, sőt a homéroszi kor valamennyi fennmaradt emlékét is, ezzel irodalmunk antikvitás élményét alapvetően megváltoztatta. Munkáját 1953-ban Kossuth díjjal jutalmazták. 1956-ban személyesen és műveivel is szerepelt a forradalomban, 56 után költeményekből, műhelytanulmányokból, útirajzokból, önéletrajzi jellegű írásokból élt, drámát írt Odüsszeuszról, kiteljesítette a Catullus fordítások sorát. A perzsa irodalom kedvéért ezt a nyelvet is elsajátította. 1971-ben halt meg Budapesten.
Imája.
A szeretet türelmes, jóságos, mert beleérző, akaratfejlesztő, rendre nevelő. A szeretet nem irigykedik, mert vállalja a gyermeket terheivel, a több gyermeket gondjaival, sokféle problémáival együtt. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, mert a gyermekek kérdéseire élményszerű választ ad. Félelmeit feloldja, a produkáltatástól és csodagyerekségtől megóvja, még tanulni is kész érte. A szeretet nem viselkedik bántóan, mert a gyermeknek tett ígéreteit betartja. A dackorszaka alatt vele és beleérez. A gólyamességtől megvédi, idejében és megfelelően felvilágosítja és nem rémizgeti. A szeretet nem keresi a maga hasznát, mert áldozatos, ha kell, önfeláldozó. Csendet tud biztosítani a gyermek számára. A gyermek tulajdonát tiszteletben tartja, adni, ajándékozni is megtanítja. A szeretet nem háborodik fel, sohasem ütlegel. Szülői összhangban büntetés jutalmaz, zsilipelve dicsér és fed. A szeretet nem rúja fel a rosszat, mert nem csak megbocsát, de el is felejt. Betartja a jézusi sorrendet. Pofonokat nem utalványoz, a gyermek tetteinek indító okaira figyel. A szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mert a szülő és a gyermek közt jó kapcsolatot teremt. Nem kendőzi az ügyeskedést ügyességnek. A gyermek igazát is elismeri. A szeretet mindent eltűr, mindent remél, mert roskadozva nem roskad össze. Sohasem zsugorít, növelve nevel. A szeretet soha el nem múlik, mert az Isten a szeretet. Azért nem múlhat el, mert benne és belőle élünk.
A Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián